Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Így is van ez a kertész válaszol, köszöntjük a hallgatókat. Ugye az év 5. hónapjába léptünk, 5. hónapjában járunk, ami a legtöbbek számára talán a legkedvesebb időszak. Én nagyon szeretem a májust, ilyenkor minden virágzik, kizöldül a természet, és hát nyilván, hogyha a kertészkedésre és a kinti munkákra gondolunk, akkor az egyik jó hír az, hogy úgy szép lassan az utolsó fagyos éjszakáknak is búcsút inthetünk. Ugyanakkor ezzel együtt megjelennek a kártevők, a kórokozók, és ők teljes gőzzel szoktak munkába állni, csak úgy, mint a kertész maga. És aztán itt megkezdődik a versenyfutás az idővel, ki az ügyesebb, a kártevő vagy a gazda. Úgyhogy a mai közel 3/4 órában megnézzük, hogy milyen teendők várnak ránk most májusban a kertben, a szőlőültetvényben, meg úgy egyébként, hogyha kint dolgozgatunk, akkor mire kell nagyon odafigyelnünk. Nem egyedül vagyok a stúdióban, hanem itt van az állandó szakértőnk, Salamon János, és készült is természetesen mindazzal, amit májusban feltétlenül meg kell ejtenünk kint a természetben, a kertben, vagy a szőlőhegyen is. Köszöntöm. Jó napot kívánok!
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat és a műsorvezetőt.
És ha jól emlékszem, akkor az elmúlt hónapról van egy olyan témánk, amivel talán indíthatjuk ezt a műsort, hiszen akkor volt kérdés, és ugye a szaporítással kapcsolatosan. Egy olyan növény, ami egyébként egy nagyon mutatós növény.
Igen, ez a fás pazsarózsáról volt szó, amikor egy kérdező volt, hogy a szaporításról, hogy magot hoz neki, de nem kell ki, és utána jártam, hogy nem minden egyi fajta hoz termékeny magokat, ezért is drága a fás pünkösdi rózsa, vagy bazsarózsa, mert a szaporítása az tényleg nehézkes, mivel ez a fás pünkösdi rózsát a lágyszárú vagy kerti bazsarózsára oltják augusztusban, és nagyon nehézkes az oltás, mivel a kalluszosodása nehézkes, és ezért kerül olyan sokba igazából. Szóval a házi körülmények között csak tényleg, amit mondok, hogy a sarjathoz tőosztással lehet. Most itt ez a bazsarózsa és pünkösdi rózsa különbségre is egy kicsit kitérnék, hogy nem ugyanaz a faj. Szóval a kerti bazsarózsa, a Peonia lactiflora, és a fás pünkösdi rózsa, az a Peonia suffruticosa, és amit pünkösdi rózsának hívunk, az is egy Peonia fél, az a Peonia officinalis, hát ez a paraszt bazsarózsának is hívják, azért pünkösdi rózsa, mert akkor virágzik pünköstkor, és az a különbség a kerti bazsarózsa és ez a paraszt bazsarózsa között, hogy a magasságban különbség, hogy amit pünkösdi rózsának jönk, az fele akkora, és elővirágzik.
Melyik a tartósabb egyébként? Mert ugye van, amelyik nagyon gyorsan, amint kinyílik, ha olyan az időjárás, akkor nagyon gyorsan tudja ledobni a szirmát.
Igen, hát a fás bazsarózsa az sokkal tovább virágzik. A pünkösdi rózsa hamar elvirágzik, és a kerti bazsarózsa, a látszáró, az megint tovább tartja a virágját.
Ugye ennek is nagyon sok fajtája van, színben is talán.
Igen, igen, színbe teltvirágú, szimpla, círmos virágú, szóval nagyon sokféle van, mert nagyon kedvelt, és most virágzik tényleg ez a fás pünkösdi rózsa itt a környéken is.
Ha ajánlani kellene, tehát aki esetleg most alakítja ki otthon a virágos kertjét, akkor ezen fajták közül melyik az, amit talán a legkönnyebben telepíthető, mert mondjuk a bármilyen talajviszonyok között szép virágokat hoz, és a legkönnyebben gondozható?
Hát a fás pünkösdi rózsa az sokkal kényesebb, szóval azért az nem bírja annyira a szélsőséges talajviszonyt, mert itt az oltásnál ez csak egy dajka oltás, szóval mélyebben kültetni, mint ahol az oltás volt, hogy le tudjon gyökeresedni a fás része. A másik kettő az viszonylag egyszerűen a kertben, egy lágy szárú, a tő, vagy hagyma része áttel, és tavasszal kihajt újra.
Na, én mondok két telefonszámot, ha esetleg valakinek már most lenne kérdése, akkor nyugodtan, hiszen ezért vagyunk itt, pontosabban ezért van itt a szakértő. Salamon János, kérdezzenek tőle bátran, 575-17-18 és 575-17-19. Ha külföldről hívnak, akkor 00-386 az ország hívószámunk, és 2-es a körzeti hívószám. Ugye említettem, hogy a május azért rengeteg munkát ad odakint a természetben, a kertben, és talán az egyik legfontosabb, amire most égető szükség van rögtön május elején, hogy meg kell kezdeni a védekezést az almamoly ellen. Ugye, az egyik legbosszantóbb kártevő talán, az egyik legbosszantóbb. És mielőtt erre válaszolnánk, meghallgatjuk a telefonálót is, mert van kérdés. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok mindenkinek, sok egészséget, Marika vagyok, Bánatáró.
Üdvözöljük, Marika!
Én szeretnék most a pünkösdűrű eltérnék a fokhagymáról. Eddig sose volt a fokhagyma olyan kunkoricsos, most még látom, hogy bent volt, de igazán még nem permeteztem meg, hogyha még nem e volna késő a permetezés, de nem találtam benne se férget, semmi ilyen, jaj, minek mondják ezt a keményet, mi a kukoricából is van.
Mújra gondol?
Nem, sárga, hosszú, sárga, olyan pár centi hosszú, drótvéreg. Ezt nem látom benne, de semmit, csak végig barnul abba a lukba le, hogyha ridomil gól, de lepermetezhetnénk még.
Egy gomba és rovarölőt kéne adni neki, több, mint valószínű, hogy gyökér atka is lehetséges rajta.
Gyökérje nagyon szép.
Igen, csak károsítja az egész növényt.
Igen.
Egy gomba és rovarörő keverékével az a lényeg, hogy tapadót kell hozzárakni, mivel hogy ilyen fényes a fokhagyma levele, és a növényvédőszer nem tapad meg. Az lényeges, és az a lényeg a rovarölőnél is, hogy egy felszívódót, hogy igazából az egész növénybe a gyökér felé és a felfelé is áramoljon a növényvédőszer.
Igen, én mindig szokok beletenni ezt a ragasztót, mert egyszer már tanácsolták, hogy mikor benne a fóliában benn vannak ezek a apró fehér lepkék, hogy ne ártalmazzon, hogy most mivel permetezem, és tisztán ebben ragadozó-e. Ebben ragasztikkel, lepermeteztem, a szárnyék összeragadott.
Igen.
Aztán én ezt mindig szokom beletenni, de eddig még soha nem volt a fokhagymám csodálatos, mondom, hát ezt még kérdezem.
És az a kérdés, hogy abban a területben volt mostanában, ugye 3-4 évvel ezelőtt fokhagyma vagy vörös hagyma ültetve?
Ebbe darabban nem volt, hanem mellette ez 2 méter széles, hanem több, és a szélibe volt, és nem volt ez, hanem én lepermetöztem, hanem még is hamuztam a földet, mert a gágyuk végött ez a csigák.
Igen. Hát ő azt tudja csinálni, igen, hogy mondom, egy felszívódó rovarölővel, és ez a ridomil golddal megpermetezi.
Még annyit, de ez érdekes, hogy ahol nem akartam annyi fokhagymát, a végében még másik hagymát dugdáltam, hát az még olyan gyönyörű, hogy borzasztó gyönyörű.
Igen, hát a fokhagymát előbb károsította, ez több, mint valószínű. Mert hát
igen,
az nem tudom, hogy a másik hagymát azt ősszel ültette, vagy tavasszal.
Épp akkor ültettem el novemberbe, épp novemberbe ültettem el, még hiányzott, akkor tettem dukhagymát, és annak semmi baja, hanem ez érdekes, hogy a két egész sor semmi gond, a harmadikban még már fele, felit beültettem, egy negyed része annak a felinek még, és mondom, megkérdezem. Nagyon szépen megköszönöm.
Mi is köszönjük.
Hát mi köszönjük, hogy ennyit kérdezett, és örülünk, hogyha kérdeznek. Köszönjük szépen, jó kertészkedést, és sikereket a kertben, ez a lényeg, hogy legyen szép a termés. Köszönjük szépen. Van-e még telefonáló? Ha nincs, akkor visszakanyarodhatunk ahhoz a kérdéshez, ami a alapállás volt. Ez pedig a moly, ami egy nagyon alattomos, az alma moly, a gyümölcs talán a legbosszantóbb kártevője. Almaféléket károsítja elsősorban, de ha jól láttam, akkor azért veszélyes tud lenni a körtére, a birsre, vagy akár a naspolyára is. Hogyan lehet védekezni? Elég összetett ez a védekezési folyamat, ugye?
Igen, ez... Azt kell tudni, hogy több nemzedéke is van a mójféléknek, és ezáltal a védekezés is nagyon elhúzódó. Csapdázni lehet őket, hogy lássuk, hogy mikor rajzanak, és akkor célszerű növényvédőszeres kezelést alkalmazni. Ezeknél is azt mondom, hogy a felszívódat és a kontaktszert célszerű alkalmazni. Nagyon jók ezek a mostanában a növényvédőszerek, hogy nem csak a molyok ellen tudunk vele védekezni, hanem a levéltetvek ellen is. Most itt az almánál én még kitérnék arra is, hogyha majd vagyunk a gyümölcsnél, hogy hát azért a liszthalmat fertőzésnek kedvező volt nagyon ez az időjárás. Nagyon jól látható, hogy a hajtások vége a teljesen fehérek. Ezeket célszerű a kiskertben van eltávolítani, elégetni, és ilyen, hát tényleg szeszélyes áprilisünk volt, mert egyik nap 20 fok, másik nap 10 fok, esik az eső, nem esik az eső, és ez ilyen járvány helyzetet idézett elő, ez a meleg párás, meg hűvös csapadékos időjárás is egyben. Védekezni, ilyenkor kell megfogni a kártevőket és kórokozókat is egyben.
Jó, hát ez akkor időszerű mindenképpen. Nagyon sokan már láttam, hogy kiültették a paradicsomot. Ez igazából most van itt az ideje, április vége, május eleje, de ha optimálisan gondolkodunk, akkor érdemesen még pár napot várni erre, mert azért még jöhet hideg, és elég kényes és érzékeny tud lenni.
Igen, hát mindig az van, hogy... Hát május 15 környékén Szervász Pongrász Bonifác az utolsó fagyosszent. Viszont ha valaki kockáztatni akar, én tipikusan az vagyok, hogy mi április végén kirakjuk. Ha olyan helyen laknak, ahol nincs fagyveszélyes, vagy hát védett helyen van, akkor ki lehet ültetni pár tövet. Nem azt mondom, hogy az összeset ültessék ki, ha csak kevés palánd van. Sokkal többet lehet nyerni ezzel a két héttel, hogy már begyökeresedik a növény. De igen, ha valaki nem olyan bátor és kockáztatni nem akar, akkor május közepén ültesse ki a paprikát, paradicsomot. Sőt, a kobakosoknál még azt is mondhatom, a dinnyénél még az Orbán nap után szokták régen kiültetni, ma az az utolsó fagyos szent. Azért addig már ne várjunk vele.
Paradicsomnál hogyan lehet fokozni a növénynek a tápanyagfelvételét, vagy éppen a termés mennyiségét? Fontos-e az, hogy milyen mélyre ültetjük, és milyen távolságra?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én is erre ki akartam tenni, hogy a paprika paradicsomnál, hogy a paprikát, azt sziklevél, az nem kerülhet a földbe, az nem hoz gyökeret, az csak tönkre megy ilyen téren. A paradicsomot, ha megnyúlott a palánta, mélyebben nyugodtan lehet ültetni, mert az oldalt is hoz gyökeret. Ezt, ha mélyebb ültetést csinálunk, akkor viszont sokkal nehezebb majd később tápoldatozni, viszont kevesebbet kell úgymond öntözni, mert mélyebben vannak a gyökerei. A fajta tulajdonság is függ, hogy most egy folytonos növekedésű, egy determinált növekedéséről beszélünk, hogy milyen távol házi kerti körülmények között ez nagyon változó, ki mivel műveli. De én azt mondom, hogy egy 60 centis tőtáv bőven elég ültetésnél egy paradicsomnál, paprikánál még sűrűbben is lehet ültetni 40, akár 30 centis tőtávra. A sortáv az meg mindenki az igazítja, hogy gépi művelést akar kapálógéppel vagy kézzel kapálni.
Jó, köszönöm szépen. Van telefonálunk is. Üdvözöljük, jó napot kívánunk.
Jó napot kívánok, Júlia vagyok Lendiből.
Üdvözöljük.
Sajnos egy kicsit később értem be, mint a műsor elkezdődött, és hallottam, hogy a pünkösdi rózsáról beszélgettek, de azt nem hallottam, hogy mit. Viszont egy korábbi adásban valaki kérdezte, hogy a fásszáru pünkösdit hogy lehet szaporítani, és akkor elhangzott, hogy tehát elég nehéz szaporítani, és magról is lehet, azt hiszem a betelefonáló mondta, és én azt szeretném örömmel mondani, hogy nekem ez egy olyan 6 évvel ezelőtt sikerült, és jelenleg kint a kertben már 4. éve, hogy kiültetve ez a pünkösdi rózsa, nagyon szép évről évre, csak a virága szerintem, amiről én szedtem, a magot dupla volt, ennek viszont szimpla a virága, és egy csodálatosan szép bokor.
Igen, a magról szaporításnál ez, amit nem tettem hozzá, hogy nem lesz fajta azonos, viszont így újabb változatok jönnek létre, amik sokkal szebbek az anyai tulajdonság, mert egy idegen megtermékenyűről van szó.
Igen, és erről, hogyha úgy van, esetleg egy e-mail címre szívesen küldök át fotót is, és lenne egy kérdésem, a kertünkbe nagyon régóta van kiültetve Erika vagy Sarab, nem tudom melyik a helyes neve, ez a sötétebb virág, ugye ez elég korán kezd virágozni, és hát most van elmúlóba, és azt olvastam a neten róla, hogy ilyenkor akkor elvirágzik, utána kell a friss hajtásokból szaporítani. Több alkalommal sikerült már, hogy megfogamodott a kis hajtás, viszont nem tudtam megtartani, volt úgy, hogy egy évig volt cserébe, tehát valahogy nem jó földet választok neki, és arra szerettem választ kapni, ha lehet, hogy milyen földet kell neki adni ahhoz, hogy megmaradjon benne.
Ez az Erika féléknél ez egy enyhén savasabb talajt kell alkalmazni.
Igen.
Ez fontos, és akkor lehet megtartani. Az a lényeg, hogy ez egy jó vízáteresztő képességű, azért elég humusztartalmú talaj legyen.
És esetleg, hogy milyen, mert Florimó földet szoktunk használni mindenféle egyéb ilyen tőzeggel, még mással házilag megkeverve, de úgy gondolom, hogy a föld az, ami nem jó ennek a növénynek, mert egy ideig fejlődik, utána viszont visszafejlődik, hogy tehát ha üzletbe keresünk valamilyen földet, akkor az...
Azt kell rajt nézni a talajoknál igazából, hogy vannak ez a rododendron, meg az áleáknak való talaj, és ezt kéne venni hozzá, és ehhez hozzá lehet keverni kerti komposzt, érett marhatrágyát is, és ez célszerű használni az erikáknál.
Nagyon szépen köszönöm a válaszát. És esetleg egy e-mail címet kaphatnék, hogy átküldjem a...
Természetesen el tudja küldeni a rádió e-mail címére, ez az mmr@rtvszló.ci. Ide várjuk a fotót, és meg fogjuk csodálni, ígérem, jó?
mmr@rtvszló.si. Nagyon szépen köszönöm.
Erre a címre várjuk. Köszönjük szépen a kérdéseit is. Remélem, hogy tudtunk segíteni. És remélem, hogy tudunk segíteni abban is, mert ott egy paradicsomot én kérdeztem meg, már az elmúlt adásban én pedzegettem ezt a lomtrágyázást. Engem nagyon érdekel egyébként ez a téma, úgyhogy próbálom beleásni magam, mert hogy egyre inkább elterjedté válik, hogy mit nevezünk egyáltalán lomtrágyázásnak, és mikor hatékony. Ez szerintem két nagyon fontos kérdés. Ugye leveles növényekről lehet tudni, hogy nem csak a gyökéren keresztül, vagy a gyökereken keresztül képesek fölvenni, hasznosítani a tápanyagot, hanem a levél útján is. Mikor előnyös ez a módszer, és mikor, milyen eredményekkel tudjuk ezt alkalmazni? Akár mondjuk egy paradicsom vagy paprika esetében is.
Igen, hát a lomtrágyát én azt mondom, hogy most már tényleg annyira elterjedt, hogy minden permetezésnél szinte raknak bele. A lomtrágyáknak főként akkor van előnyük, ha egy száraz időjárásba alkalmazunk, mivel a talajba kijuttatott műtrágyához kell a csapadék is, hogy lebomoljon, és fel tudja venni a növény. Ezt nem mindig tudjuk biztosítani mondjuk egy szőlőnél vagy gyümölcsösnél, hogy öntözzük otthon. A lomtrágyán keresztül, viszont a levélen keresztül felveszi ezeket. Azt mondom, hogy a lomtrágyáknak főként a mikroelemeknél van fontos szempontja, például most itt a paradicsom meg paprikánál vagyunk, akkor ez a bogyó csúcsrothadásról, amit beszélünk, az egy kalcium hiány tünet, nem gomba, nem tudja talajból felvenni a kalciumot a szárasság miatt, és ezzel, hogyha már a megjelenő kis pár centis termésnél elkezdjük két hetente, három hetente ezt a kalciumtartalmú lomtrágyát használni, akkor meg tudjuk előzni ezt a hiánytünetet, ami viszont ez a hiánytünet, ha megjelenik már a paradicsomon, azon hogy már nem tudunk segíteni, az már tényleg selejt lesz az.
No. Ma május 3-a van, tegnap május 2-a volt, és ugye a népi megfigyelés szerint május 2-án kell mindig az uborkát csendben vetni, ültetni, és Ugye a régi öregek azt mondták, hogy nem szabad közben beszélgetni, mert akkor csak hellyel közel kell ki a mag. Szerintem ezt minden, aki kertészkedett valaha, tapasztalta azt, hogy elvetette, aztán egy-egy szál bújt csak elő. Ennek egyrészt mi az oka, és miért van az, hogy viszonylag az uborkával nehezebb a dolgunk? Van telefonálunk, és van telefonálunk, utána visszatérünk majd az uborkára, de meghallgatjuk a telefonálót. Halló!
Szia Tünde, Éva vagyok Rédicsről.
Szia Éva.
Én szeretnék a mérnök úrtól kérdezni, hogy az édes burgonyának mi a kártevője, és hogyan lehet ellene védekezni, mert minden éven olyan szép a termés, hogy öröm kiszedni a földből, olyan szépek, át van furva, milliójuk van keresztbe átfurva rajt.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Drótféreg.
Igen, az a százlábú vörös?
Hát igen, mondhatjuk. Egy kicsi parányi, inkább ilyen sárgásról van szó. Talajfertőtlenítéssel lehet ellene védekezni legjobban. Direkt vannak ilyen talajfertőtlenítők, amit a talajba bele kell juttatni, ez egy ilyen gázosodó hatású, és akkor ezt fertőtleníti azt a talajrészt.
És ez csak nem gomba ellen van, hanem ilyen férgek ellen?
Igen, ez féreg ellen van, direkt mezőgazdasági boltba, ha elmegy, akkor tudnak ebbe segíteni pajorok, és drótféreg elleni talajfertőtlenítőt kell kérni.
Igen, mi vettünk egy fajtát, az a neve, hogy Force, az van ráírva.
Igen,
hogy az jó-e?
Igen, igen, az is teljesen jó. Teljesen
jó, mert az most van itthon, már addig nem palántoltam ki, itt van, mondom, megkérdem ma is, akkor úgy állok neki, hogy az jó-e rá, mert akkor veszek mást, hogyha ez nem jó.
Igen, ez is teljesen jó rá.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük mi.
Köszönjük szépen a kérdést. Nagyon szép napot, jó kertészkedést. Hát úgy tűnik, hogy az édesburgonyát nem csak mi szeretjük, hanem a kártevők is. És ha visszakanyarodunk egy picit, akkor most az uborkához. Mikor hoz jó termést az uborka? Hogy kell azt jól csinálni?
Igen, ez minden évben előjön ez az uborka, hogy május eleje, elvetjük a kabakosokat az uborkával, és akkor egy-kettő jön ki. Az az igazság, hogy még május elején azért hidegek az éjszakák, ilyen 9-10 fok, és azért a kabakosok azok nagyon meleg igényes növények. Én azt mondom, hogy ha valaki jó uborka termést akar, akkor inkább palántát neveljen ott bent ablakba, vagy fóliasátorba, és azt ültesse ki május közepe felé, mikor már jobb idő van. A másik probléma, hogyha ki is kell, tönkre megy az uborka, ki kell szépen a sor, és akkor látjuk, hogy egyik napról a másikra kezd eldőlni, elszáradni. Ennek lehetnek talajban lévő gombák is az okozói, de ha mikroszkóppal megnézzük, akkor látható, hogy ezek a nagyon apró kis fiatal kikelő spanyol csigák megkarcolják alul a szárt, és ezért megy tönkre.
Na, hát egy picit más téma, pontosabban egy telefonáló. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Én szeretném a mérnököt megkérdezni, ha ez a Force a lóbogarak ellen is jó?
Az ellen nem igazán jó, lehet még talán kapni ez a lótető ellen, ez az alar nevezetű szert kéne alkalmazni, ha még lehet kapni. Nem tudom, én talajfertőtlenítést is nem nagyon alkalmazok, mert inkább vetésváltás és vetésforgót kell alkalmazni, ha ilyen gondok vannak.
Ezekre a nagy, hogyan mondjam, bogarakra, vagy miért ezekre nem használ?
Hát nem igazán használ ellenük. Inkább a pajorok ellen, meg a drótféreg ellen használható.
Igen. Nagyon szép.
Akkor ez ellen mi az, amit bevethetünk? Azon kívül, amit említett?
Hát mondom, ez az alar nevezetű szer volt, hogy a járatokba kéne beleszórni ezt a növényvédőszert igazából, és akkor ez megöli őket.
Hát ezek nagyon csonya állatok, még a vörös hagymát is köröztül rágják a szárát.
Igen, igen. Nem tudom, hogy ők trágyázva volt a terület mostanában.
Mostanában még nem, az idén még nem.
Mert általában ezek akkor jelennek meg, ha talajba például lótrágya van, többnyire régen az volt a gond, hogy ezek a meleg ágyakban a lótrágya miatt jelentek meg ezek a lótetűk.
Ó, én még egyszer akartam szúrni. Akkor ez nem a legjobb.
Nem, a trágya az a jó, amin tényleg olyan érett állapotú, szinte mind a fekete föld. Az a minőségi trágya, az célszerű kijuttatni, mert ha ilyen szálas trágyát juttatnak ki, akkor abba az, hogy a tápanyagot is elveszi a talajból a bomlás során a baktériumok, meg az, hogy benne lehetnek, arra figyelni kell, hogy nehogy bent legyenek ezek a lárvák is.
Ó, nagyon szépen megköszönöm, Mérnökor.
Köszönjük mi is a telefonálást.
Köszönjük szépen a kérdését. Minden jót kívánunk, jó egészséget, jó kertészkedést. Jött itt egy kérdés még. Őszi barackfáimon terjed a levélfodrosodás. Hogyan védekezzek ellene?
Ez a másik idei évnek, meg hát az őszi barasznak az egyik nagy károsító, a tafrinás levélfodrosodás. Már a meglévő beteg levelek nem lehet segíteni, ezek majd később a meleg időszakban lehullanak. A védekezést májusig kellett volna megoldani. Itt az, hogy a legelső rügypattanáskor egy jó erős rezes lemosó permetezést, és egérfüles állapotban 2-3 alkalommal májusig egy felszívódó gombaölővel védekezni ellene. A termés nem károsítja, viszont itt az a gond, hogy az első 2-3 levél nem tud úgy fotoszintetizálni, nem tud úgy növekedni a fa, hogy a termést is úgy ki tudja nevelni, mert később hoz olyan leveleket egészséges. De még most is meg kell permetezni tafrin ellen, hogy legalább ezek az új levelek ne betegedjenek meg.
Köszönöm szépen a választ. Jött még egy, Ica írta, hogy hogy tudnám elkerülni a karalábé felrepedését?
Ez a felrepedés, ez abból adódik, hogy az öntözést kell úgy optimalizálni, hogy megfelelő legyen a talajnak. Hogy ne legyen az, hogy kiszárad a talaj, utána túlöntözzük, mert ezzel, hogy a sejtek összemennek, megnőnek, ezáltal repedel a termés. Viszont lehet javítani a termés, hogy a sejtfalnak az erősségét kálciumtartalmú lomtrágyával.
Köszönöm szépen. Mondok két telefonszámot, elérhetőek vagyunk. 575 17 18 és 575 17 19. Még bő negyed órájuk van arra, hogy kérdezzenek a szakértőtől, Salamon János a stúdióban. És mi folytatjuk, engem mindenképpen érdekel, bár nekem már nincs. Tavaly kiirtottam teljesen, mert az évi gyakorlatilag 8-10-12 permetezést soknak tartottam, a buxus bokrok réme, ugye nagyon falánk kártevője van, és én konkrétan esküszöm, hallottam is, amikor este kimentem, hogy falják a buxust, reggelre pedig teljesen, tehát az egészet lelegelték, és hát nagyon sok vegyszerezéssel lehetett csak visszaszorítani, az meg nekem már nem fér bele, tehát én nem vagyok a vegyszereknek a híve, így aztán én kivágattam, de hát rengetegen ragaszkodnak hozzá, mert valószínű, hogy szép, tehát hogyha tényleg szép a buxusbokor, akkor nagyon jó térelválasztó tud belőle lenni, nagyon szépen lehet vele feldobni a kertet. Mit lehet tenni ezzel a falánk kártevővel? Van telefonáló is közben? Van telefonáló, akkor őt is meghallgatjuk. Jó napot kívánunk!
Üdvözlöm, Mérnökor, Szabó Gyula vagyok, és a pusztáról.
Üdvözöljük, Gyula.
Üdvözlöm.
Köszönöm, amit a pünkösdés a bazsarózsákról mondott, de szerint a teljesen különböző a pünkösdi, a bazsarózsa és a fás bazsarózsa, mert még csak levélre se egyeznek. De viszont azt hallottam, hogy Szent Györgyen van egy emberkém, aki állítólag, hogyha lehajtja az ágát, meggyökeresedik. Lehetséges.
Igen, ezzel is lehet. Hát ha lehajlik az ág, és egy kicsit meg van sebezve, és föld van ráragva, akkor igazából egy bújtással lehet szaporítani.
Aha, akkor jó. Meg amit fokontúrásról mondtam, az előtt még a déles barátom kinevetett, hogy nem igaz, pedig itt bárki megnézheti, egy fél hektáros területen egyetlen fokontúrás sincsen. Eltűntek a vakondok.
Az a lényeg, hogy sikerült akkor a védekezés ellenük.
Igen.
Hát akkor erre akár egy iparágat is fel lehet építeni, és a találmányt lehet továbbadni másoknak is.
Igen, jó.
Köszönjük szépen, hogy jelentkezett, kérdezett, minden jót kívánunk. Van-e telefonálunk? Még ha nincs, akkor Buxus Bokrok és a Falánk kártevő, hát gyakorlatilag teljesen el tudja tüntetni a Puszpánknak Kolombiát. Közben aztán mégis érkezett telefonáló. Háló, jó napot kívánunk!
Bocsánatot kérek, Picador nevezetű, ez a rovarisztuszér, használható kukorica, vetőmag, csemege, kukorica, napraforgó, burgonya, cukorrépa, paradicsom, fejes káposzta, kelkáposzta, vörös káposzta, sárgarépa, petrezselyen, patrizsán, gumos zellel, tiékla, torma, torma, aki többet termel. Ez használ a lóbogárnok, ennek a drótférőknek, ennek a sárgának. Én épp hoztam. 300 grammos ez a permetszér. A cédrusoknak még vettem Magyarországon dohány, be kell áztatni vízbe, 5 liter vízzel, és ebben leöntözik, és a hérnyukat megöli.
Hát a dohányt nem hiába nem alkalmazzuk növényvédelemre, mert az még emberre is veszélyes, toxikus hatása van.
Értem, csak én ezt a díszbokrokat mondom, meg a tüskerózsán a tetűt, de egy cigarettáról való dohány, ez egy cigarettáról való összesség. Vagy pedig pantakánt megvizezni, leönteni a virágos tűcsére a bokrot, és akkor fölül rászúrni a pantakánt, és végeznek. Nekem soha nem ettik meg a hérnyuk.
Ez milyen növényvédőszer volt, amit mondott, ez a pantakán, ha jól hallottam?
Pantakán ez a pantakán, hát használnák a tyúkoknál, ha tetű van, beszúrni az nem árt, meg valamikor cicákot ebbe pantakányoztok be, kutyákot kullancs ellen, és a állat...
Ez akkor többin valószínű valami piretrin származék lehet.
Ez még Picador a neve neki, rá van rajzúva egy bika, lóru, meg egy férfi, magyarul minek mondják, karde, hogy szúrja, ez van rá, olyan lilás katula, olyan bötük is vannak benne.
Hát akkor elvileg egyébként gondolom ezt állatgyógyászati boltban lehet kapni, tehát nem mezőgazdasági boltban, hanem állatpatikában, ugye?
A pantakán, csak a pantakán, Picadort, meg a kis gazda lentiben.
Hát önnek lehet, hogy bevált, én megmondom őszintén, nem is hallottam erről a szerről, de most épp utána néztem, hogy ebből van 20 és 40 milligrammos is, és valóban például akkor szokták ezt alkalmazni, amikor nevelt csibéket visznek, és akkor kifertőtlenítik vele a csirkeólat. Uh-huh. Yeah?
Hát...
A csirkeólat, mikor kitakarítom, akkor bemeszezem, lemeszezem, akkor alul megszórom messze, olyan, hogy ne, az a messze, ami mohák ellen van, akkor azután, amilyen fönt vannak a tyúkok, azt a deszkát mind ebben hosszú, nem tudom most hány fél kilós, vagy van kisebb, nagyobb, és akkor van rajt luk, és akkor azt befújatom azt a deszkát. És akkor ők, mikor fönt ülnek, ráülnek, akkor nem bírnak elszaporulni ezek a tetű.
Hát ezek szerint önnek bevált, és köszönjük szépen a praktikákat, amit megosztott velünk. A szakember meg eldönti, hogy működik ez, vagy sem. Köszönjük szépen a hozzászólását. Minden jót kívánunk. Van-e telefonáló még, aki kérdezne? Térjünk vissza a buxushoz, jó? Én ezeket a vegyszereket egyébként nem ismerem, nem tudom, hogy mennyire jó egyébként ezeket alkalmazni, akár a dohányt is, ugye említette, hogy nem kifejezettem, mert hogy toxikus anyagot tartalmaz.
Igen.
Tehát sok mindenre oda kell figyelni, igen, ugye? Igen.
Én mindig azt mondom, hogy nem hiába van ráírva növényvédőszerre, hogy mire használható, milyen dózisba. Ezeket be kell tartani. Ezek ki lettek kísérletezve, hogy ezzel a töménységgel erre, ezzel a töménységgel arra, és erre a növényre ezt a szert, főleg olyanoknál mondom ezt, amit megeszünk. Azért egy élelmezési várakozási idő nem mindegy, hogy egy salátáról beszélünk, vagy egy almáról. Most olyan növényvédőszereket alkalmazni, ami abba a kultúrában nincs kikísérletezve, ez a legnagyobb felelőtlenség. Mert saját magunkat és a környezetünket is mérgezzük és terheljük.
No, akkor buxus.
A buxus. Igen, vannak azok a disznövények, amire én is azt mondom, hogy tényleg el kell engedni. Most a buxus, ez tényleg az a növény, amit azt mondom, hogy én leváltanám inkább, mint permetezném sűrben, mert az a gond a buxus mójjal, hogy mikor már észrevesszük, hogy ott a mójnak a lárvája, ami rág, mert ez egy fényt kerüli ez a lárva, akkor már külső részt rágja, de az egész belsét lerágta már. És vannak egy-egy olyan találatok, buxus fajok, amik ellenállóak, vagy a buxusok közé tartozó fajok, amik ellenállnak a mójnak. Van egy, ez a bogyós puszpánk, ami igazából nem sövénynek való, hanem egy nagyon különleges növény, mert tél végén virágzik, és nagyon illatos virága van. Ennek a levelét nem bántja. Talán abból is adódik, hogy nagyon, nagyon erős és ilyen bőrnemi fényes levele van. Ha valaki permetezni akar, akkor meg a rendszeres ellenőrzés, szét kell húzni a bokrot, és a bokor belsét megnézni, hogy van-e lárva, vagy nincs lárva. Ha van, akkor az a nehézsége itt a permetezés, hogy a bokor belsébe is be kell juttatni a növényvédőszert. Most ugyanez van a tujánál, a smaragd tujánál. Ez a boróka tarka diszbogár teszi tönkre, ami tömegével vannak ültetve, láthatók, hogy teljesen egy-egy foltba elkezdnek száradni. Itt az a gond, hogy akkor veszük észre már a problémát, mikor már a petét lerakta a belsejébe, szinte a fő ágába, és hát akkor már, ha elszárad, nem tudunk ellene védekezni.
Jó, milyen növényt ajánlana a buxus helyett? Tehát, hogyha valaki nem szeretne tényleg vegyszerezni, akkor mi az, aminek, kérdeztetem, nincs még kártevője?
Hát ez egy jó kérdés, mert olyan növény nincs, aminek ne lenne, vagyis későbbiekben, ha ez az a gond, hogy a tömegével ültetett növényeknél megjelenik. Most sok helyen ezeket a sövényeket leváltják babérmegyre, koralberkenyére, nagyon szépek.
Az gyönyörű szép.
Főleg most ez a koralberkeny, ez a pirosas, minél többször van nyilván, ez a pirosas friss hajtásokkal, meg a most virágzó, például a babérmegyek, eszméletlenül szép, vagy illatos viráguk van, most virágzik pont tavasszal. Nagyon jó sövények. Itt is van betegsége ennek is. Célszerű olyan fajtákat választani, amik a betegségeknek ellenálló, például a babérmegynél egy nagyon intenzív növekedés és szép okrot nevelő novita fajtát ajánlaná.
Jó, köszönjük szépen ezügyben is a segítséget. Hát dália kardvirág, ültethetjük-e, vagy még picit korai? Vagy tényleg várjuk meg a fagyok végét?
Ezeket már el lehet ültetni, a dáliát is, meg a kardvirágot is, mert mire jönnének vagy hát ha lenne fagyos szentek, de most már az utóbbi években azért nem igazán van, ezek utána fognak kiajtani, ha talajba el vannak ültetve.
Jó, itt közben jött egy kérdés a hibiszkusszal kapcsolatosan. Ez jó kérdés, mert engem is érdekelne. Nekem még nem hajt, hogy kell-e aggódni amiatt, hogy még nem igazán hajt, vagy még ez teljesen normális, hogy később fog majd kihajtani, vagy kizöldülni.
Ez a cserjéről van szó most per pillanat.
A hibiszkuszról, erről a mocsári.
A mocsári,
igen.
A lágyszár.
Igen.
Nem kell aggódni, még később elkezd hajtani. Szóval még azok nem igazán hajtanak ilyenkor, úgyhogy türelemmel nem kell nekiesni a tőnek, hogy kiszedni, hogy tönkre ment. Viszont a téltűrése, itt is az a gond vele, hogyha csapadékos telünk van, vagy nagyon száraz tél, ez mind a kettő okozhat kifagyásos problémákat is.
De azt hogy tudjuk eldönteni, hogy kifagyod, vagy még esetleg még alszik a növény?
Meg kell nézni, akkor célszerű egy kicsit megkotorni a földnél, és megnézni, hogy az a része épp éle. a gyökerei mondjuk, vagy el van teljesen feketedve. Uh-huh. Ezt megelőzni úgy tudjuk, ha egy lomtakarást rakunk rá ősszel, és akkor ezért is szoktuk általában ezt tavasszal visszavágni általában.
Gyümölcs, darazsak, amik megfúrják a termést, alma, körte, szilva, általában ezeket a fajokat szokta károsítani, ez ellen hogyan lehet védekezni?
Igen, főleg a szilvánál vannak ezek a probléma, hogy ez a poloska szagú szilvadarázs nagyon észrevehető, ha leveszünk egy termést, ami meg van fúrva, és szétnyitjuk, tényleg ez a poloska szaga van neki. Ez ellen a szilvába sziromhullás után kell védekezni. Lehet, ha valaki nem akar növényvédőszert alkalmazni biológiai védekezésben, ragacsos lapot kirakni, és erre beleragadnak. Szóval nem fogja károsítani, viszont ha több fa van, akkor ez azért körülményes, mert sok lapot kell felrakni. Egy fának egy négyzetméterenként egy lapot fel kell rakni.
Lassan jön a cseresznye érés, mitől kukacos a cseresznye? Ugye az egyik legkedveltebb és májusban szokott a legfinomabb cseresznye beérni. Nyilván, hogy valaminek a lárvája okozza, de hogyan lehet ezt megelőzni? Igen. Ha megelőzhető egyáltalán.
Megelőzhető, ez a cseresznye légynek a lárvája, itt két faj is fertőz benne. Ennek megint egy biológiai védekezés a sárga lap felrakása, ami megfogja a repülő egyedeket, és így nem tudja petéket lerakni. A másik meg, igazából a korai cseresznyéket nem is fertőzi olyan szinten, mert ez május-júniusban rajzanak többnyire, viszont a fertőző termés, ha lehullik a földre, a lárvák a talajban telelnek át. Itt lehet olyan védekezést csinálni, hogy a fa körül, ahol lehullana a levél, azt meg kell rotálni, és akkor nem tudnak betelelni úgy a lárvák.
Sok mindenről beszélgettünk, hát itt van a tavasz, május, és egyre többen veszik az irányt a szőlőskertek felé is. Rengeteg munkát ad ebben a hónapban, maga a szőlő is, ott mire kell a gazdáknak odafigyelni, vészesen közeledik az adásidő vége, úgyhogy csak nagyon röviden, jó?
Igen, hát a szőlőbe főként nagyon változó a fenológiai fázisa, mert van, ami még csak gyapotos állapotban van, van, amiknek már 5-10 centis hajtása is van. Az első védekedés, aztán 15-20 centis hajtásnál szoktuk elkezdeni, de ha már most a levéllel látható, hogy atkás, akkor atka ellen kell védekezni. 15-20 centis hajtásnál meg a lisztharmat és peronoszpóra ellen már védekezünk, de első menetben csak kontaktszereket használjunk, hogy ezeket tudjuk rotálni az időszak során.
Köszönöm szépen a jó tanácsokat a hallgatók nevében is, és annyi mindenről beszéltünk most is, és annyiszor elhangzottak, hogy milyen védekezési módok vannak, és hát nyilván drasztikusabb módszerekhez nyúlunk leggyakrabban, és az a legkézenfekvő, hogy megvesszük a vegyszert. És itt egy gondolattal csak tényleg annyit mondanék, hogy nem régen volt a méhek világnapja, és nyilván rájuk is oda kell figyelni, ugye, aki méheket tart, ők pont azt próbálják elérni, hogy kevesebb vegyszert használjunk, hiszen a méhek pusztulásához ez nagyban hozzá tud járulni, és nem tudom, mennyien tudják a hallgatók közül, de a világ mezőgazdaságának a 70%-a ezen a rovalon múlik, tehát tőlük függ, hogyha világosabb és érthetőbb akarok lenni, akkor 100 élelmiszerből 70 előállításához kellenek a méhek, az ő beavatkozásuk, és nyilván fontos, hogy rájuk is odafigyeljünk. Ha lehet, akkor nagyon sok esetben, ugye János, próbáljuk meg inkább az alternatív módokat választani.
Igen, alternatív módokat, és az, hogyha a növényvédőszert alkalmazunk, annak rá fel van tüntetve, hogy méhekre veszélyes, vagy nem. Virágzó kultúrákban általában méhkímélő technológiát alkalmazunk. Ha gyomok vannak ott, gyermekláncfű, pásztortáska, ezeket is járják a méhek. Ilyen esetben azt kell mondani, hogy a csillagászati naplemente előtt egy órával lehet megkezdeni a rovarölős permetezést. Sok esetben az is a gond, hogyha nem is pusztítja el a rovar, de megváltozik az illetanyaga, akkor már a kaptárba nem engedik be a többiek. Erre is nagyon ügyelni kell, hogy tényleg olyan szereket alkalmazzunk virágzásban, amik a méheket megkímélik, mert tényleg a beporzás rajtuk múlik sok gyümölcstermőnknél is, a repcénél is fontosak, hogy meg a méz, hát a legelső mézünk az a repceméz. Most ha olyan növényvédőszert alkalmazunk, ami elpusztítja a méheket, akkor sem mézünk nem lesz.
Köszönöm szépen, hogy ezúttal is itt volt a stúdióban, egy hónap múlva várjuk vissza, és a hallgatókat is. Nyugodtan gyűjtsék a kérdéseiket, legközelebb június 1. keddjén újra találkozunk, és itt lesz a szakértő, válaszol és segít önöknek is. Köszönöm szépen, hogy ma is a Kertész Válaszol című műsort választották, tegyék ezt egy hónap múlva. János, köszönöm szépen, Salamon János volt a mai szakértő is, további szép napot kívánok.
Én is köszönöm.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.